Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 196. énekünket lapozzuk fel, 196. dicséretünket, és énekeljük végig, mindegyik versével, mind a 7 versével. Az első vers így kezdődik, mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ámos próféta könyvének 8. részéből olvassuk, a 11. résztől a 14. versig. Ámos próféta könyvének 8. részében a 11-től 14. versig tartó rész így szól hozzánk. Íme napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a deliszüzek, meg az ifjak is a szomjúság miatt, akik Samária bűnére esküsznek, és ezt mondják, él a te Istened, ó Dán, és él a te utad, ó Bérseba, bizony elhullanak, és nem kelnek fel többé. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöttünk házadba, hogy dicséretet mondjunk te néked az Anyaszent Egyház közösségében. Dicsérünk téged, mint házad népének tagjai, vagy legalábbis oda vágyakozó emberek. Dicsérünk téged azért, mert te teremtettél mindent, minket is. Dicsérünk téged azért, mert gondot viselsz az egész mindenségről, amelyet alkottál, és benne rólunk is. És köszönjük téged, hogy megváltót küldtél nekünk Krisztusban, a te drága fiatban, és nem csak nekünk, hanem nekünk személyesen is küldted őt. Hogy lenne üdvözítőnk, lenne megmentőnk, aki itt a földön is egy új életet, és a halál után is örök életet tesz lehetővé a számunkra. Köszönjük te néked, hogy szeretsz bennünket, atyánk. Köszönjük néked, hogy minden a te szeretetedről, a te kegyelmedről beszél, amit nem érdemlünk meg, a legkisebb mértékben sem. Valljuk előtted, hogy sokszor inkább a te haragodat érdemeljük, mert nem bízunk benned, nem követjük a te akaratodat, nem engedelmeskedünk neked. Inkább büntetésre vagyunk méltók, mint sem a szeretetedre. Mégis szeretsz. Ingyen szeretsz, feltétel nélkül. Köszönjük néked, és kérünk arra, hogy most ebből a szeretetedből ajándékozzál meg minket ma is a te ígéddel, a te szavaddal. Add, hogy hittel tudjuk a szívünkbe zárni, szívünkbe fogadni, magunkkal tudjuk vinni, és kifejthesse bennünk, lelkünkben, szívünkben a maga újjáteremtő, hitre juttató, újjászülő munkáját. Kérünk arra, hogy áld meg most így a te igéddel a mi együttlétünket. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy akár örömeink voltak, hálát adhattunk neked azokért, akár bánatunk volt, a te vigasztalásodat, békességedet kérhettük és kaphattuk. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg most a mi szívünket, és vondd magadhoz a mi gondolatainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a mi áldott Krisztusunknak, üdvözítőnknek nevéért. Ámen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetés előtt az 512. énekünk első versét. Az 512. énekünk első versét, ami így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy a 119. Zsoltárban szól hozzánk. A 119. Zsoltár 9. versétől a 20. verséig ezt olvashatjuk. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek, és megtartsam a te beszédedet. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Jövevény vagyok-e földön, ne rejtsd el előlem a te parancsolataidat. Elfogyatkozik az én lelkem a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. Foglaljunk helyet. Igen, tudom. Jó, jó, köszönöm. Kedves testvérek, elmúlt vasárnap az Isten beszédének csodájával foglalkoztunk. Láttuk, hogy isteni élettel bír, hatékony, eljut a szívünknek, lelkünknek, lényünknek legmélyére, elválasztja az Úr szerint valót attól, ami nem az Úr szerint való, lelkiismeretünk által tudtunkra is adja, hogy bűnbánatot tarthassunk abban, ami nem tetszik az Úrnak, és a kegyelem királyi székéhez menjünk imádságban, kegyelmet kérjünk, bocsánatot kérjünk, de egyúttal belekapaszkodjunk a mi kegyelmes Urunkba, Jézusba, hogy tudjunk egy új életet, szent életet élni, és tehessük a mi kedves előtte. Ma egy olyan zsoltár imádságból olvastam fel részletet, amiben valaki személyesen Istennek áradozik, Istennek a már akkor írásban lévő igéhez való viszonyáról. Áradozik, ömleng, ahogy régen mondták, arról, hogy milyen viszonya van neki az Isten igéjéről. Magának Istennek mondja ezt a vallomást. Így egy kicsit, hogy olvassuk ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat, bepillantást nyerünk abba, hogy ez a régi valaki hogyan látta, hogyan viszonyult az Isten igéhez, az Isten beszédeihez. És egy kicsit ilyen tükröt is tart elénk, nem is kicsit, nagyon is elénk tartja ezt a tükröt, hogy megvizsgáljuk, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk az igéhez. Nekünk mit jelent az Isten beszéd, az Isten szava? Hát vizsgáljuk együtt. Az első, amire fölhívnám a figyelmeteket, hogy mit is kér ez a zsoltár írója az Isten igéjével kapcsolatban. Több mindent is kér, én most csak egy kérést akarok kiemelni, ami a 18. versben van. Azt mondja, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Nyilván azért kéri ezt, mert tudja, hogy csak az Úr az, aki meg tudja nyitni az ő lelki szemeit, hogy szemlélhesse, nézhesse az Úr törvényének, az Úr igéjének csodálatos valóságát. Hát csak ő tudja megnyitni a lelki szemeimet, hát nyissa meg. Nem kérhetem a szomszédtól. Nyissa meg ő az én szemeimet. Képzeljük el, hogy ott állunk egy lélegzet elállító kert előtt, ami tele van nyíló virágokkal. Vagy ott van hazánknak egy festői tája, mondjuk a Bükk-fennsík, vagy Békásszoros, vagy Magas-Tátra bércei. Vagy ott van egy gyermekünk esküvői díszben, és Nem látjuk. Vakok vagyunk. Valaki mond nekünk valamit arról, amit látnunk kellene, vagy lehetne. De hát mi nem látjuk mégsem. Így vagyunk, testvérek, mindnyájan az Isten igéjével, az Isten szavával. Így egyszerűen vakok vagyunk reá. Nem látjuk. Eredetileg nem látjuk. Nem értjük. Így is lehetne mondani, nem értjük. Egy benső megértése hiányzik szívünkből ennek, hogy milyen csodálatos az Úr igéje. Nem tudok vele mit kezdeni. A vakságunknak a jele az, hogy nem is foglalkozunk vele. Most nem rátok gondolok, hanem azokra, akik tényleg nem foglalkoznak vele. Remélem, hogy ti már azért vagytok itt, mert már láttok valamit ebből a csodából, amit Isten beszédének, Isten igéjének mondunk. De hát ti sem mindig ültetek a templomba. Én sem. És ha ott ültünk, lehet még akkor se láttuk az Isten igéjének a csodálatosságát. Mert az, hogy itt ülünk, az még nem azt jelenti, hogy látjuk is a csodálatosságát. Valahogy ezért nem is nagyon foglalkozunk a Bibliával, az Isten beszédével. Nem olvassuk otthon, nem tanulmányozzuk, nem kutatjuk, nem szeretünk róla nagyon beszélgetni se, nincs is nagyon mondani valónk róla. Nem látjuk a csodálatos voltát. Valahogy így születünk meg mindnyáján, és valami kegyelmi csoda ez, amikor megnyílik a szemünk. De elkezdjük látni az Isten igéjének a csodálatosságát, a varázslatos szépségét. Ugye képesek vagyunk arra, testvérek, hogy hála Istennek, hogy látunk többnyire, akik itt vagyunk, és a testi szemeinkkel érzékelni tudjuk a világnak a szépségeit. És szoktunk is biztosan gyönyörködni világi teremtett szépségekben. És annyira döbbenetes ez, hogy miközben látunk és gyönyörködünk is ebben, abban, amabban, aközben a minden teremtett dolognál fontosabban, az Isten igéjében, abban nem tudunk gyönyörködni. Nem látjuk, nem értjük, miért kéne benne gyönyörködnünk. És igazán, testvérek, mindenki magát vizsgálja, hogy most ő látja, vagy nem látja az Isten igéjének a szépségét és gyönyörűségét, de az biztos, hogy mindnyájunk előtt ott van az a lehetőség, hogy kérjük a mi Urunkat, a mi Istenünket, hogy nyissa meg a mi szemünket is, hogy láthassuk az ő szavának, az ő törvényének, rendelésének, parancsolatának, mindegy, hogy nevezzük, lássuk a csodálatos voltát. Amikor ezt kérjük, testvérek, akkor nyilván nem arra gondolunk, hogy láthassuk meg mondjuk az eredeti Károli Bibliát, hogy az milyen csodálatos. Tehát, mint egy nagy barna könyv. Nagyon szép sárga lapjai vannak, szép betűformák, nehéz egy kicsit olvasni, de szép, szemrevaló. Nem azt kérjük Istentől, hogy láthassuk meg ezt a könyvet, és a betűknek a típusát, és az egésznek a megjelenésének a szépségében, mint egy esztétikai gyönyörűségünket lejjük. Nem ezt kérjük, hanem azt kérjük, hogy a Bibliában, az igében lévő információknak, üzeneteknek a csodálatos voltát hadd lássuk. Mert az írás tele van csodálatos isteni információkkal, üzenetekkel. Nem az a probléma velünk, hogy nem látjuk a Biblia könyvét, hanem az, hogy nem látjuk a benne lévő információknak a csodálatosságát. Nem látjuk az Isten teremtésének a csodáját. Nem látjuk a világ végére vonatkozó tanításainak a csodáját. Nem látjuk a törvény csodáját. Nem látjuk az evangélium csodálatosságát. Isten szeretetének és igazságának a csodálatosságát. Nem látjuk, nem értjük. Ezt kéri a zsoltáros, hogy ezt hadd lássam, hadd merítsek a te igédből csodálatos tanításokat, csodálatos igazságokat, láttasd velem ezeket. Olyan személyes ez a kérés ebben a zsoltárban, mint hogy az egész zsoltár teljesen személyes, van helye a személyességnek itt. Nem csak arról van szó, hogy lássuk mindnyájan, az Úr igéjének, annak az üzeneteinek csodálatosságát, hanem én láthassam. Amikor Jézus oda megy a vak Bartimeushoz, vagy őt oda viszik, akkor mit akarsz, hogy cselekedjen veled, kérdezi Jézus. Az, hogy lássak, mondja a vak. Hogy lássak, én, személyesen. Itt is ennek a személyességnek van helye, hogy Uram, hogy lássam a te igédnek csodálatos. Én a többiek is, de én személyesen. Értsem a törvényt, értsem az evangélium csodálatosságát. Értsem a hívő életre vonatkozó útmutatásaidnak csodálatos. Értsem az ígéreteidnek a csodálatosságát, amiket adsz nekem. Nyisd meg az én szemeimet, mondja egy mondatba összefoglalva a Zsoltár írója, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Íme ez a kérés. Lehet a mi kérésünk is, testvérek. Legyen is, minden nap legyen a mi kérésünk ez. A mi személyes kérésünk. Aztán, testvérek, nézzük egy kicsit tovább a második kérdést, amit föltennék az igének. Hogy hogyan viszonyul ez a Zsoltáros az igéhez? Hogyan viszonyul ez a Zsoltáros az igéhez? Ugye már amit eddig mondtam, az is egy kicsit úgy árulkodik. Látni akarja a csodálatosságát, a szépségét, a gyönyörűségét az Isten beszédének, a tartalmának a csodálatos. Ez is már egy nagyon szép. De az első, amit itt az igéből, magából ki akarok emelni, hogy ez a Zsoltáros gyönyörködni kíván az igében. Gyönyörködni, azért akarja látni, mert gyönyörködni akar benne. Mit olvasunk itt a 16. versben? Gyönyörködöm a te rendeléseidben, beszédeidről nem feledkezem el. Gyönyörködöm a te rendeléseidben. Hát testvérek, akinek az Úr megnyitja a lelki szemeit, hogy lássa az ő igéjének drága üzeneteit, tanításait, az az ember látó emberként gyönyörködni fog az Úr rendeléseiben. Az Úr igéiben. Istennek az igéi, testvérek, legyen az, úgy most általában beszél a Zsoltáros az igéről, de most ha lebontanánk egyes kis részletekre az igét, az Isten szavát, az Isten üzenetét, mindegyikre igaz, hogy egyszerűen egy gyönyörködésre méltó az Isten igéje, az Isten szava. Általában is és konkrétan is, az ember a gyönyörűségét lelheti az igében. A látószemű ember az így van ezzel. Azt mondja a Jeremiás próféta könyve 15. részében, hogy mikor szavadat hallattad, én élveztem azokat. A zsidó fordítás szerint mihelyt akadtak szavaid, megettem őket. És vált nekem a te igéd vigasságra, szívem örömére, mert nevedről neveztettem el. Lehet, testvérek, gyönyörködni az Isten igéinek az üzeneteibe. Ugye elgondolkozhatunk ezen, hogy egyáltalán mi mibe szoktunk még gyönyörködni. Úgy általában mibe szoktunk gyönyörködni. Tudunk gyönyörködni biztosan egy szép zene műben, zene számban, vagy festménybe, vagy egy jó ételbe, vagy versben, vagy én nem tudom miben, egymásban, önmagunkban. De ezek, amiket fel tudunk sorolni, testvérek, ezek mind mulandó dolgok. Mind teremtett dolgok, a mulandóság pora van rajtuk, és ezeknek a szépsége mind elhervad. Viszont itt van az ige. Az Istennek a beszélés, annak a tartalmai. Ezek örökkévalók. Ezek megállnak örökké. És azért azt mondom, hogy ha a teremtett dolgokba gyönyörűségünket lejük, az a gyönyörűség el fog múlni, de ha az Isten örökkévaló igéjébe gyönyörködünk, az a gyönyörűség soha nem fog elmúlni. Ez egy megmaradó gyönyörűség. Egy megmaradó élvezet, lelki boldogság. Tapasztaljátok ezt? Érzitek ezt a szívetekbe, testvérek? Tudtok így az örökkévaló igében, örökkévaló gyönyörűséggel örvendezni? Élvezni az Isten tanításait? Ez olyan szép dolog, testvérek, hogy amikor mi voltaképp ezt tesszük, hogy az igében gyönyörködünk, akkor voltaképpen Jézusba gyönyörködünk. Voltaképpen Jézusba gyönyörködünk. Luther mondta, hogy Krisztus az egész írásnak a célpontja. Szkópusza. Ő rámutat minden ige. Ószövetség, új szövetség, törvény, evangélium, teljesen mindegy. Mind Jézusról beszél valahogyan. Amikor mi az igében gyönyörködünk, az Isten rendeléseibe, törvényeibe, mindig Jézusba gyönyörködünk. aki gyönyörködésre méltó, és aki a lelkünket a legmagasabb fokú örökkévaló gyönyörűséggel töltheti el. Ami kegyelmes, megváltunk, aki meghalt értünk és feltámadt, aki emberségünket fölvette istenségére, aki volt mielőtt született volna és van örökké. Az ő szeretetének, az ő bölcsességének, az ő igazságának ezernyi példája ragyog elénk az ígéből, magából. Gyönyörködni az ígében, gyönyörködni Jézusban. Ez a kettő elválaszthatatlanul egybe tartozik. Nem lehet Jézusba gyönyörködni, úgyhogy az igében nem gyönyörködök. Az igében van Jézus, az igében tudok benne gyönyörködni, az igében bírom magát Jézus egyedül hitáltal. És így az enyém mindaz, ami ő, mindaz, ami benne rejlik. A Zsoltár író visszatérve ide gyönyörködik Krisztusban. Gyönyörködik Krisztusban, amikor az igébe gyönyörködik. Ismered-e ezt a gyönyörűséget? Tulajdonképpen egy másik dologra is át kell itt térnem, most már a 20. versben van ez az Isten igéjével kapcsolatos viszonyról árulkodó másik megjegyzés. Azt mondja, elfogyatkozik lelkem a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. Elfogyatkozik a lelkem a te igéid való szüntelen vágyódás miatt. Ez valami mélységes lelki éhség és lelki szomjúság, amiről itt bizonyságot tesz a Zsoltár író. Valami szenvedélyes vágyakozás. Nem is tudjuk szinte ezt magyarázni, nem is kell talán magyarázni. Egyszerűen majdnem elemészti a vágyódás az Isten igéje, ítéletei, döntései, határozatai után. Hogy azokat ismerje, lássa, előtte legyenek, ne rejtsd el előlem őket. Mutasd meg, mert majd meg halok utánuk, mint olyan testvérek szinte ez a kifejezés mód, mint hogyha van egy szegény, szerencsétlen alkoholista, aki alkoholfüggőségbe él és vágyódik. Rossz a példa, de az a mély vágyódás az ital után. Vagy a drogos ember, aki szerencsétlen ugye belement ebbe a dologba, és ott majd meg hal utána, hát lekaparja szinte a falat, hogyha megvonják tőle. Mert vágyódik utána, akkora éhség van benne. Most ez egy pozitív dolog. Az alkohol és a drog az negatív dolog. Azután vágyódni nem jó dolog. De az ige után vágyódni jó dolog. Ez a legcsodálatosabb, a legjobb, a legpozitívebb szenvedély betegség, szenvedélyegészség, ami létezhet, hogy valaki így epekedjen az Isten igéje után, egy áldott vágyódás az Úr ítéletei után. Én nem tudom, hogy így ismeritek-e ezt, érzitek-e ezt, tapasztaljátok ezt a fajta vágyódást. Ami nem a teremtett dolgok után való vágyódás, mert vágyódunk mi nem tudom mi minden után itt a föld. Legyen ez is, az is, amaz is, de jó lenne, így, de jó lenne, az, ezt bírni, azt bírni. De vajon ezt az örökké való, a nem teremtett dolog után való vágyódást, az ige után, Isten döntései, Isten lénye után, a Krisztus után való vágyódást, ezt ismeritek-e? Én úgy tudom, hogy ismeritek. Ha nem is tudjátok így megfogalmazni, minden kívánságotok mélyén ez rejlik. Minden kívánságunk mélyén a Krisztus utáni, az ige utáni vágyódás rejlik. Hiányzik nekünk a teremtőnk, a megváltónk. Őt keressük a virágoknak a szépségébe, ő utána vágyódunk a tájaknak a szépségébe, még egy jó ételbe is utána vágyódunk. Egy emberben, egy férfiben, egy nőben vagy valakiben, mindben őt keressük. Aki a mi lelkünk legmélyebb vágyódását ki tudja elégíteni. Nem tudjuk ezt. Azt hisszük sokszor, hogy majd ebbe megtalálom azt, ami engem boldoggát, és nem lesz benne. A levesben nem lesz benne. A tájba sincs benne, a virágba sincs benne. Mire megragadnánk, már eltűnt onnan. És marad ez a belső hiányérzés, ez a hiányjel. Nem tudjuk, hogy ki után vágy. Tudjátok, hogy ki után, az Úr után való, az igéje, az ő szava után való vágyódás. Vágyódtok ti Krisztus után, nagyon is. őt vágyjátok mindenben megtalálni. De nem lehet máshol, csak az igében. Az igében. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy ez a vágyódásunk, a Zsoltár írójának ez a fajta vágyódása, hogy elfogyatkozik a lelkem a szüntelen epekedés miatt a te igéd, a te ítélete után, ez a vágyódás, testvérek, kielégítetik. Na hát, ez milyen csodálatos dolog, hogy ez kielégítetik. Egy csomó vágyunk nem elégítetik ki. És ezt a legmélyebb Isten utáni, Krisztus utáni vágyunkat se tudja semmi kielégíteni, de a Krisztus utáni vágyat ő maga ki tudja elégíteni, és ki is fogja elégíteni. Megszünteti ezt a kínzó lelki éhséget, amiben majd bele lehet halni, testvérek. Van az Ámos próféta könyvében felolvasott igerészben egy ilyen üzenet, ugye? Hogy Isten azt mondja, majd én vágyódást keltek az én szavam után. És futkosnak az emberek jobbra-balra. És keresgélik azt, de nem fogják megtalálni, mert elrejtem előlük. És akkor majd bele fognak pusztulni a deli szüzek, sőt bele is pusztulnak a deli szüzek, a deli fiatalok. Mert nem találják azt, ami az életet adná nekik. Az a lelki ételt és a lelki italt. És ebbe lelkileg fognak belepusztulni. Ez ítélet lesz akkor Izraelem, mondja Isten. Ítélet lesz rajtuk, hogy megvonom tőlük a szavaimat, és ott fognak killódni, élni fognak, de killódni, a pokolba lesznek már akkor. Testvérek, ez, hála Istennek, még nem így van itt köztünk. Hanem úgy van, hogyha vágyódunk az Úr igéje után, és mondjuk, hogy elfogyatkozik, epeked a lelkem a te szavad után, akkor az Úr azt megadja nekünk. Még megadja. Hogy kielégítse a mi lelkünket a nagy lelki szárasságban, meg pusztaságban, amiben élnünk kell. Vágyódom a te igéd után, vágyódj az ige után, és mondjad ezt az Úrnak is, hogy vágyom a te szavaid után. A harmadik dolog, amit még itt a Zsoltárosnak az igéhez való viszonyáról kiemelnék az igénkből, hogy a legnagyobb értéknek tartja. A legnagyobb értéknek tartja. Azt mondja a 14. versbe, inkább gyönyörködöm a te bizonyságaid útjában, mint minden gazdagságban. Ez mint minden gazdagságban. Hát a gazdagság, azt tudjuk, ez nagyon fontos dolog nekünk, hogy legyen ez, meg az, meg betevőfalat, meg fedél, meg jó autó, meg szép ruha, meg nem egy, hanem nem tudom hány. A testi gazdagság, az anyagiakba való gazdagság, hát ez igen, erre vágyódunk. És ezt értéknek tartjuk. Ez az érték mérőnk. Ha nekem van valamim, akkor én attól értékes vagyok. Ha a másik embernek van valamije, attól majd ő értékes az én szememben. Attól nagy ember, hogy van valamije. A legfőbb értékmérő. De azt mondja a Zsoltáros, hogy minden gazdagságnál, minden gazdagságnál, inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidban. Mert fontosabb nekem ez. Azért mondja ez a Zsoltár író, hogy mivel a legfőbb érték a számomra a te beszéded, a te igéd, ezért rejtettem a szívembe a te beszédedet. Mert hova dugdossuk el a mi kincseinket, ugye? Mindenkinek van otthon valami kis rejtek helye, ahova elrejtegeti az ő kis kincseit. Hát akinek az ige a legfőbb gazdagság, az hova rejtegesse a kincsét? Hanem a szívébe. Az a legbiztosabb széf. Amíg itt a földön vagyunk, ott mindig megvan az. Onnan szedték elő a rab, a fogoly keresztjén testvéreink. Olvassuk az erdélyi testvérek bizonyságtételét. Nem volt bibliájuk. Hát honnan szedték elő, hogy naponta legalább egy ige legyen, amiről gondolkoznak, beszélgetnek, ami élteti az ő lelküket, hát a szívükből szedték elő. Mert oda rejtették, és akkor elvették tőlük a bibliájukat, a szívüket nem tudták elvenni tőlük. Azt vitték magukkal, ugye. És ott volt benne az ige. Nem tudjuk mindig elővenni a buszon, vagy nem tudom hol az Isten igéjét, az Isten üzeneteit, szavait. Nincs nálunk mindig egy könyv, hogy elővegyük, azt olvasgassuk, de a szívünkbe rejthetjük, az emlékünkbe véshetjük. Elrejtem magamnál, szívembe én a te szavaidat, mert ez fontosabb annál, hogy hova dugtam a nagyanyámnak a a nyakláncát, vagy a fülbevalóját. Az is fontos, jó helyen legyen, nehogy valaki ellopja. De a tolvajok megtalálják azt is. Mindent megtalálnak. Vagy kiverik az emberből. Meg is ölik érte, hogyha úgy adódik. De a szívünkből az ígét, azt nem lehet. Azt a sátán megpróbálhatja kilopni, de hogyha mi őrizzük ott, emberek is megpróbálhatják kilopni, de ott biztonságban van. Minden kincsemnél nagyobb kincsem az ige. Egyébként mindenki át fogja ezt élni, ha nem éltétek még át. Mert egyszer oda üt az ember, hogy már minden mindegy, ugye? Már teljesen mindegy, hogy mennyi pénz van a bankszámlámra, hogy mit hagyok itt, meg mit viszek el, meg mit lesz, meg hogy lesz. Teljesen mindegy. Nem törődök vele. Anyukám mondta, amikor élet-halál között lebegett a műtőasztalon, és hallotta, hogy ott beszélnek, hogy azt mondta, hogy az orvosok nem merik megműteni, mert de elvérzik, meg már nem lehet altatni, de így, meg úgy, meg ott vitatkoztak előre-hátra. És azt mondja, hogy éppen az egy szülés után volt, ugye a legutolsó testvéremnek a születése után volt, és azt mondja, semmivel nem, semmi, hallotta ezeket a dolgokat, de az se érdekelte, hogy most itt, éppen most szültem meg az utolsó gyerekemet, mi lesz vele, mi lesz a férjemmel, mi lesz a másik 10 gyerekemmel, mi lesz az otthonommal. Semmi nem volt fontos, nem értette ő se, csak egy volt fontos, hogy az Úr Jézus szeret engem. És ezt ígérte nekem, hogy vele leszek, és ő velem lesz. Az ige, az marad meg a végére. Az egyetlen érték, amiben kapaszkodni lehet. Szívembe rejtemet, ez fontosabb nekem, már most fontosabb, fiatal fővel, vagy öreg fővel, mindegy, fontosabb minden egyéb gazdagságnál. Látjátok ezt a viszonyulást, testvérek, ebbe a Zsoltár íróba. Hogy viszonyul ez az ember az igéhez? Isten drága üzeneteihez. Végül harmadszor hadd szóljak még egy pár szót arról, hogy ez az ember milyen szándékkal foglalkozik az igével. Nos, egyszerűen kifejezve az engedelmességnek a szándékával. Azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő élet útját, ha nem a te beszédeidnek a betartása által. Ezért ne is engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól. Szívembe rejtettem a beszél, hogy ne vétkezzem ellened. Bizonyságaid az én tanácsadóim, és ebben a Zsoltárban egyébként újra visszajön ez, hogy a Zsoltár író azért akarja látni az Isten igéjének, üzenetének a szépségét, azért akar benne gyönyörködni. Azért vágyódik utána, azért epekedik utána, azért gyönyörködik benne. Miért? Miért mindezt? Mindezt azért, mert követni akarja az igét, testvérek. Apró pénzre akarja váltani a hétköznapi életében. Ő nem csak valami érzelmi dologról akar itt beszélni Istennek, meg nem csak valami észhívő akar lenni, hogy minél többet akarok ismerni a Bibliából, nem, hanem hogy követni akarom az igét a hétköznapi életemben. Ez egy általános szándék, de biztos, hogy a konkrét esetekben, élethelyzetekben is ez az ember erre vágyódott, erre törekedett. Hogy megvalósítsam a hétköznapokban, amit tanultam, abból a gyönyörűséges igéből. Azt hiszem, testvérek, hogy itt van egy nagyon fontos probléma, gyökere. Tudnélik, ma számos olyan ember van, aki keresztjénnek vallja magát, de Isten beszédével nem foglalkozik, vagy alig-alig, és ha foglalkozik is, akkor se a megvalósítás szándékával. Sokszor ezt látja az ember, testvérek, hogy magukat keresztényeknek nevező emberek nem akarnak az ige szerint élni. Nem is gondolnak erre, nem akarnak az ige szerint élni. Mi szerint akarnak élni? Úgynevezett polgári értékrend szerint akarnak élni. Polgári értékrend, az jöhet. De a polgári értékrend szerint való élet és az ige szerint való élet, az két külön dolog, testvérek. A polgári értékrend nem azonos a bibliai értékrenddel. polgári értékrend az sok mindent megenged az embereknek. Egy polgár, öntudatos ember, maga intézi az ügyeit, önálló, magabízó, és hát van, akinek a polgári értékrendjében azért belefér egy-két abortusz is, meg a káromkodás is, meg az adócsalás is, meg sok minden egyéb. Ugye a polgári értékrendbe. Meg az istentelenség is belefér, meg a bibliátlanság is belefér. Meg a gyülekezettelenség is belefér. Meg sok minden belefér ebbe. A polgári értékrendbe, ugye, amire olyan piszok büszkék vagyunk. És azért a bibliai értékrendben ezek nem férnek bele valahogy. Szóval nem. Nem tagadom, vagy nem tagadhatjuk, hogy van némi átfedés a polgári értékrend, meg a bibliai értékrend között lehet valami átfedés. Olykor van is valami. De azért nem egy és ugyanaz a kettő. Én örülnék a legjobban, ha egy és ugyanaz lenne a kettő. De nem ugyanaz. De sajnos testvérek, sokan ezt a kettőt teljesen összekutyúlják, összekeverik, és azt hiszik, hogy mivel én jó polgár vagyok, ebből már következik az is, hogy én egy jó keresztjén vagyok. Én jó keresztjén vagyok, tehát jó polgár vagyok, mert a jó keresztjén meg a jó polgár az egy és ugyanaz. Én örülnék a legjobban, ha így lenne, de nem így van, testvérek. Nem így van. Itt van, testvérek, a polgári értékrendnek a forrása. Kicsoda? Mindig az ember, a polgár. A Biblia értékrend forrása kicsoda? Isten. Hát már itt van a nagy különbség a kettő között, mindjárt a forrás tekintetében. A polgár megpróbál önerőből a polgári értékrendje szerint élni, amit magának talál ki. A hívő nem önerőből próbálkozik az Isten törvénye szerint élni, Isten, hanem az Úrral együtt. A polgár nem tart bűnbánatot, hogyha valamit elront, és nem kér Istentől bocsánatot érte. A hívő, ha valamit nem úgy tesz, mond, gondol, vagy érez, ahogy az Úr mondja, akkor érzi, hogy ez így nem jó, és bűnbánatot tartva kezdi újra. És azt lehet mondani, hogy az Isten igéje szerint való élés, amire a zsoltáros vágyik, ez egy sokkal magasabb rendű életforma, sokkal erkölcsösebb, sokkal tisztább életforma, sokkal jobban Istennek tetsző életforma, mint a polgári érték szerint való polgári élet. A sötétebb dolog, testvérek, ebben az egészben, hogy aki a polgári értékrend szerint él, és nem Isten igéje szerint, aki a polgári értékrend szerint el fog kárhozni. Ki kell mondjuk ezt? El fog kárhozni, a pokolba fogja kinyitni a szemét, és arra fog rájönni, hogy én milyen nagyszerű ember voltam, hogy kerültem én ide. Hát én néha még isteni törvényeket is betartottam, legalábbis úgy érzem. Hogy kerültem én ide a jó ember? Néha még templomba is voltam, misére is jártam, meg még be is fizettem az egyházadót, vagy konfirmáltam, vagy bérmáltam, vagy hogy kerültem én ide? Hát így. Hogy az Isten törvénye szerint nem éltél, és az Isten evangéliumában sem hittél. Krisztus nélkül próbáltál meg élni, jó ember lenni, jó emberkedni. Ez nem vezet sehova, illetve tudjuk, hogy hova vezethet. Az üdvösségbe csak az ige szerinti élet vezet. Testvérek, ez a polgári dolog, ez a polgári élet, ez egy olyan dolog, amiből nagyon sokaknak nagyon elege van. Többek közt nekem is egyébként, de ez mindegy. Én vagyok a legkisebb tényező. Nagyon sokaknak azért van ebből elege, testvérek, a mai világban, mert ez egy vaskos nagy képmutatás. Egy vaskos nagy képmutatás. A polgár igyekszik nagyon humánus, nagyon tisztességes, nagyon toleráns lenni, csak hogy belül nem így van. A szívébe, a lelkébe. Belül a szívbe továbbra is egy mérhetetlen, öntudatos, önelégült, önimádó, gőgös, beképzelt, hiú, szeretetlen és durva valaki. Ez van belül. És ezt igyekszik palástolni. én vagyok a jó polgár, a toleráns, az öntudatos, a jó ember. Jobb vagyok, mint azok az új gazdagok, meg jobb vagyok, mint ezek a senkik itt mellettem balra. Én vagyok az igazi ember. A testvérek, csak hogy ez az egész izomból akarni, vagy izomból való jókodás, ez tényleg egy képmutatás. És ezen a képmutatáson, testvérek, átlátnak a családtagjaink, átlátnak a gyerekeink, az unokák, átlátnak a szomszédok, az ismerősök, a munkatársak. Átlátnak rajta. És nem fogadják el. Nem fogadják ezt el. Ez nem egy őszinte élet. Most az idősebbek emlékeznek még a 60-as évekre. A nagy lázadásra. Tudjátok, hogy a többek közt az USA-ban mi ellen lázadtak fel a fiataloknak a tömegei? Nos, a kereszténységnek ezen válfaja ellen. A polgári kereszténység ellen. A jó polgári kereszténységen, hogy ezek a gyerekek, testvérek látták a saját szüleiket, akik vasárnap templomba mentek kiöltözve, énekeltek nagy hangon, otthon is nagy prédikációkat tartottak a gyerekeknek, közben látták őket, hogy hogy élnek tulajdonképpen a hétköznapjaikba. Mit gondolnak, milyen indulataik vannak, hogy beszélnek, milyen pénzügyeik vannak, és hogy mennyire üres és tartalmatlan az egész életük. Elegük lett ebből, testvérek. Elegük lett. Nem Jézusból lett elegük. Ezek a furcsa dolgok, hogy miért volt az a Jézus Krisztus szupersztár olyan nagyon fontos dolog? Azért, mert Jézusról szólt valamit. Megpróbáltak valamit. Jézus kellett volna nekik, csak az a fajta álságos, polgári, középosztálybeli kereszténység, az nem köllött nekik, mert látták, hogy az egész egy képmutatás. Nem következetes igekövetés. Nem következetes kereszténység, és ebből elegük van az embereknek egy idő után. Föllázadnak ellene. Most testvérek, nagyon, nagyon furcsa dologgal állunk itten az eszembe. Ugye Voltaire-t szoktuk emlegetni, a Voltaire a nagy keresztény gyűlölő. Hú, miket mondott, ugye? Ha, a piszok. És akkor mi a helyzet, testvérek? Szegény Voltaire-t kell olvasni, és akkor rájövünk, hogy Voltaire-nek nem a kereszténységből volt úgy unblock elege, hanem ő neki a kora kereszténységéből volt elege, amelyik ugyanilyen képmutató kereszténység volt. Ő neki Istennel, Jézussal, az égvilágon, a Bibliával nem volt baja neki. Azzal volt baja, hogy ezt hogy használták föl emberek. Hogy élték meg, illetve nem élték meg emberek, amit követtek, amit hirdettek, amit mondtak nagy hangon. Próbáltak jókodni. Csak közben az Istennel nem törődtek semmit. Az ige megvalósítása, dehogy is. Hatalom, pénz, szex, élvezetek, ez kellett az embereknek, miközben takargatták valami szép vallásos mázzal az egészt. Sőt, mondok még közelebbit is néktek, Marxot. Karl Marx. Hát aztán ő nagyon-nagyon-nagyon gonosz ember volt. Hát igen, testvérek, az volt. Az ember olvasgatja aznek az embernek az írásait, és a kereszténységgel szembe gyakorolt kritikáját, és tudjátok, ott is pontosan ugyanez van, hogy Marxnak nem a Bibliával vagy Istennel volt baja, hanem a kora kereszténységével, és az embernek az az érzése, hogy olvassa a kereszténységnek a kritikáját önállal, hogy ez az ember egy épkézláb valamire való őszinte kereszténnel nem találkozott az egész életébe. Akik törekedtek volna az ige szerint élni, áradozó, meg mit tudom, ilyen-olyan emberekkel találkozott, olyan keresztény polgárokkal, azokkal körül volt véve mindenhol, akik papoltak a szeretetről, meg hallgatták a szeretetet, de a szegényekkel valóban nem törődtek. A rászorulókhoz nem hajoltak le. Csak a saját pecsenyéjüket sütögették. Látta ez az embertestvérek a korabeli egyházat is, az evangélikus, vagy anglikán, vagy valamelyik egyházat. Hivatalos államegyházat. És látta, hogy ez az egyház semmi más nem csinál, mint nagy-nagy prédikációkat tartanak a templomba, a papjaik, meg a püspökeik, és közben mit csinálnak? Egész hatalmukkal támogatnak egy ateista nagy kormányzatot, és részt vesznek ebbe az egész képmutatásba. ahelyett, hogy prófétaként ott álltak volna, és elmondták volna, hogy mi az, amit rosszul csináltok, ti is hatalomba lévők, és ti is szegények. És az Isten ezt kívánja tőletek, és mi is ezen az úton járunk, az ige útján. És ma is, testvérek, ha elhagyjuk ezeket a történeti példákat, a legrosszabb, amit tehetünk, hogy keresztjének nevezzük magunkat, és nem élünk az ige szerint. Ha nem a megvalósítás szándékával vagyunk, és még csak a nyomelemeibe se látja rajtunk a családtagunk, a szomszédunk, a nem tudom, munkatársunk, hogy mi legalább törekszünk erre. Törekszünk. És akkor elbukunk, azt mondjuk, bocsánat. Nem neked kell a fejemre olvasni, hogy te keresztjénként így beszélsz. Vagy nem is mondják már nekünk, mert már tudják. Hanem én mondom, hogy ne haragudjatok. Egy bocsánat. De elsősorban az Úrnak mondom, hogy bocsánat. De törekszek a szívemből arra, hogy átvigyem a gyakorlatba az ő törvényét. Ez az ember, testvérek, ez a régi ember, ez a 3000 éves anonim keresztjén, vagy inkább hívő zsidó, ez arra törekedett, hogy az Isten igéjét meghallja, megértse, és utána átvigye a gyakorlatba. Hogy így éljen egy tiszta életet, egy hiteles hívő életet a korában. Bárcsak így lennénk mi is, így lennék én is. Íme, testvérek, a régi Zsoltár írója tükröt tart elénk, hogy hogyan viszonyul ő az Isten igéhez. Ebbe a tükörbe most úgy belepillantottunk, és láthatjuk magunkat is, hogy mi hogyan viszonyulunk az Isten igéhez, hogyan viszonyulunk ő hozzá. Bárcsak tanulni tudnánk ettől a régi embertől, és taníthatna minket az Úr rajta keresztül erre a helyes viszonyulásra. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy kérhetjük tőled lelki szemeinknek a megnyílását, add, hogy láthassuk a te igédnek csodálatos voltát. Segíts, Urunk, bennünket, hogyha már látjuk, akkor gyönyörködjünk benne, teljesen és jobban vágyódjunk utána, és nagyobb értéknek tartsuk mindennél. És segíts bennünket, hogy valahányszor csak igédet akár olvassuk, akár hallgatjuk, mindig bennünk legyen a megvalósításnak a szándéka. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ezeket a dolgokat abban a régi emberben is, és bennünk is ki tudod munkálni, és meg tudod erősíteni. Hadd engedjünk neked, hogy lelked által ezeket a csodálatos dolgokat kimunkálhasd, ki alakíthasd minnyájunk szívében, életében. Köszönjük néked, hogy most eléd hozhatjuk a mi gyülekezetünket. Kérünk, áld meg kicsinyeit, nagyjait. Légy az egészségesekkel, légy a betegekkel. Gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk hozzád azért, hogy segíts bennünket testvéri közösségbe lenni. Minden korosztály, minden tagját. Segíts, hogy egymással valóban az a szeretet legyen a jellemző, amivel te kívánod, hogy legyünk egymás iránt. Segíts, hogy tudjunk a kívülvalók iránt bizonyságot tenni rólad, azáltal, hogy szeretjük egymást és szeretünk téged. Hadd lássák a környezetünkben élő emberek is, hogy az igazi kereszténység az nem képmutatás, és az nem egy polgári élet, hanem az mérhetetlenül több ennél. Hadd lássák meg, hadd olvashassák le rólunk ezt. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyászolókat, akiknek az elmúlt héten is urna mellett kellett megállniuk, búcsúzva kedves szerettüktől. Kérünk téged, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül ezt a családot, kicsinyeit, nagyjait, és te pótold azt, akit elveszítettek. Kérünk, hogy légy közöttük, és áld meg őket békességeddel, vigasztalásoddal ezekben a napokban is. Kérünk téged nemzetünk egészéért, hogy vond magadhoz minél több honfitársunk szívét országhatáron innen és túl, és add, hogy hozzád térő, neked engedelmes, téged követő emberek lehessünk. Kérünk, végezd ezt a mi népünkben, ha kedves előtted. Imádkozunk még népünk vezetőiért, hogy adj nekik bölcsességet a kormányzáshoz. Add, hogy kerülni tudjanak minden képmutatást, hazugságot, becstelenséget, és tudjanak valahogyan tereát figyelni, és a te előtted való felelősségük tudatába vezetni és szeretni a mi népünket. Kérünk, légy velünk, és vezess bennünket a jövő hét minden útján, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten. Dr. Meszlényi Sándortól búcsúztunk február 2-án 13 órakor az újszegedi római katolikus temetőben. 73 esztendős korában szólította el közülünk az ő teremtője. Búcsúztak tőle felesége, fia, menye, iker unokái, bátyja és annak családja. Emlékeznek rá az anyós, a sógornői, ezek családjai, és mindenki, aki ismerte és szerette őt. Isten békességét kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. A jövő vasárnapi lesz délután a házaspári körnek a következő alkalma. 16 órakor László Tiboréknál lesz ez az alkalom, a Sík Sándor utca 4 szám alatt. Oda várjuk, és várják ők is szeretettel a testvéreket. A gyerekekről, a kisgyerekekről pedig a parókián kis gyerekvigyázó csapat gondoskodik az alatt, az idő alatt, amíg működik ez a kör, és beszélgetünk az igéről. Tehát jövő vasárnap délután házaspári kör. A hét egyéb gyülekezeti alkalmait, ha Isten segít minket, megtartjuk. Végül, testvérek, hirdetem, hogy szervezzük a nyári gyülekezeti tábort, gyülekezeti hetet. Pilis Csabán van lehetőségünk egy hetet eltölteni. Pilis Csaba Budapest és Esztergom közt van. Nagyon szép vidék, és oda lehetne mennünk. Lehetőleg minél többen megyünk, annál jobb. Bizonyos létszám alatt nem szervezzük meg megint ezt a hetet, ha nem jelentkeznek a testvérek. Úgy néz ki jelenleg, hogy körülbelül 2500 forintba kerül a szállás, illetve az ebéd. Ehhez jön még a vacsora, meg a reggeli díja. Tehát azt nem tudom, hogy mint egy körülbelül 3000 forintból azt hiszem, hogy ki lehet hozni egy napi díjat. Felnőtteknek. A gyerekekről azt mondta a szálloda vezetése, hogy a gyerekekről, egész kisgyerekekről majd ott egyeztetünk, hogyha ott leszünk, hogy ezek végül is akkor őértük mennyit kell fizetni. Hát nyilván, hogy nagyon kedvesen és előzékenyen fognak a gyerekek után pénzt kérni. Azt kérték tőlem a szállodában, hogy nem szálloda ez, de most annak mondtam, de ez egy közösségi ház tulajdonképpen, hogy körülbelül egy hónapunk áll rendelkezésre jelentkezni. Úgyhogy ki fogok tenni egy papírlapot, és arra lehet föliratkozni. Itt lesz ez a papírlap, aki szeretne jönni, az egy hónapunk van, tehát most február hónapban lehet jelentkezni. Február végén, vagy március legelejénél lezárom ezt a dolgot, és ha látjuk, hogy van elég jelentkező, akkor megyünk, ha nem, akkor nem tartjuk fönn a szállodába a foglalást, mert akkor fölösleges, menjen más, aki tud menni, és szívesen megy. Tehát gondolkozzanak a testvérek, hogy nyáron ez az augusztusi hetünk, augusztusban az a hét ez, amikor a 20-a van, tehát ez nem is tudom, most augusztus 14-től talán, 13-tól 20-ig, valahogy így van ez a hét. Nézzék meg otthon a naptárukba, és ha szívesen jönnek, hogy együtt legyünk, akkor szeretettel várunk ott mindenkit. Nagyon szép, csöndes helyen van, a vasúttól alig kell valamit jönni, erdők, turistautak, békesség, pihenés, jó idő, ige, testvérek, minden van, ami jó lehet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, befejezésül énekeljük a 450. énekünket. 450. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Énekeljük el mind az 5 versével, utána pedig a himnuszunkkal zárjuk le Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!